két út. Sehol sem olyan éles az ellentét, mintha összehasonlítjuk az amerikaiak pessimista kilátásait országuk gazdasági jövőjét illetően a Szovjetunió 7 éves tervének jövőbe tekintésével. A növekvő boldogság és teremtő alkotás micsoda kilátásait nyitja meg ez a terv a szovjet nép előtt. Így írt a Népszabadság 1959. március 28-án, aznap, amikor Czerman Lajost kivégezték. Az 1956-os forradalom és szabadságharc leverése után a legitimációs válsággal küzdő Kádár kormánynak érdekében állt lejáratni a magyar forradalmi emigrációt, már csak azért is, hogy bizonyítsa, a magyar ügyet tárgyaló ENSZ bizottság jelentése a népi demokrácia ellenségeitől származó hazugságokból született. Emiatt volt szükség a Lukács László és 8 társa elleni egy szövevényes kémhistóriát leleplező per megrendezésére 1958 őszén. Az eljárás másodrendű vádlottja Czerman Lajos volt voltaképpen az egyetlen, akinek személyéhez konkrét ellenforradalmi tettet tudott kapcsolni a megtorlás képezete. Czerman Lajos 1926-ban Budapesten született. Édesapjának ecetüzeme volt Budafokon. A ciszterci rend Szent Imre gimnáziumában érettségizett, majd beiratkozott a jogi egyetemre, ahonnan 1950-ben kizárták. 1951-ben a Grősz József kalocsai esek és társai elleni per egyik mellékperében, mint Pap Ervin röplapozó csoportjának a tagját 15 év börtönre ítélték. A forradalom idején 1956. október 27-én szabadult a Váci országos börtönből. Czerman a fegyveres felkelésbe nem kapcsolódott be, de november 3-án részt vett egykori rabtársaival a keresztény világnézetű volt politikai foglyok szövetségének megalapításában. A szövetség célja nevéhez hűen egy keresztény pártokból álló összefogás tető aláhozása volt, amely a kialakuló több pártrendszerben hatékony parlamenti képviseletet tud biztosítani híveinek. Az új párt legális bejegyzését kérték, és az engedélyt meg is kapták. Endrédi Vencel ciszterci apát azonban nem vállalta el az elnökséget, a másnapi szovjet intervenció pedig megakadályozta, hogy a párt bármilyen konkrét tevékenységet folytasson. A szövetség szervezése a későbbi perben ellenforradalmi tettnek minősült, a hatalom attól félt, hogy miként korábban, az elítéltek szabadulásuk után azonnal folytatnák az összeesküvést. November közepén Czerman önként jelentkezett a fővárosi ügyészségen, ahol hivatalos igazolást kapott arról, hogy további intézkedésig szabadlábon maradhat. Megnősült munkát vállalt, sőt elintézte, hogy jogi tanulmányait esti tagozaton folytathassa. 1957. július 4-én letartóztatták, hogy letöltse a forradalom miatt megszakadt börtönbüntetésének hátralévő részét. A forradalom leverése és a letartóztatása közötti időben került kapcsolatba a bécsi magyar emigrációval, részint oly módon, hogy cikkeket írt a Nemzetőr című emigráns újságba, részint pedig úgy, hogy információgyűjtést vállalt az ENSZ 5-ös bizottsága, valamint a strasburgi forradalmi parlament számára a forradalom utáni megtorlásról. Konkrét adatgyűjtést azonban a letartóztatása miatt nem folytatott, a bíróság ennek ellenére igazoltnak látta a kémkedés és a hűtlenség vádját. Emiatt a Lukács László és társai elleni per másodrendű vádlottjaként a budapesti katonai bíróság Csohány László vezette tanácsa 1958. október 1-én életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte. Már az ügyész elfogadta az elsőfokú ítéletet, és az így jogerőre emelkedett, Szénási Géza legfőbb ügyész enyhének tartotta az életfogytiglant, és törvényességi óvást nyújtott be ellene. A legfelsőbb bíróság Sömélyen György vezette külön tanácsa, Czerman, illetve a harmadrendű vádlott, Tumbász Ákos esetében halálbüntetésre súlyosbította az ítéletet. Búcsú levelében így írt családjának.
Soha nem szabad felvetni ilyenkor a miértet, nem kell latolgatni a részleteket. Az élet megy és menjen is tovább. Tíz szeresetek minden embert, és vigaszt adjon az a tudat, hogy nyugodtan néztek a holnap elébe.
Czerman Lajost 1959. március 28-án végezték ki.